13. rész, Da Capo. Könyörög érettünk. Jó ötlet ez az ismétlés. Ugyanez van a hirdetésekben. Vásároljon nálunk, és vásároljon nálunk. Joyce. Műhelyünkben olyan régek voltak az asztalok, hogy talán még a nagyapám idejében készülhettek, rég elfeledett mesterek szorgos keze munkájaként, olyan régen, amikor a kisvárosi utcáknak még pacsuli szaga volt, az emberek feje tele volt romantikával és európaiassággal, a különféle bútorlakok tartósak voltak, mint a csendes szerelmek, és Kovács úr, hol van az már? A belvárosi hentes bizakodva tízdekánként mérte a lehelet vékonyra szeletett sokféle szalámit, csupa fehér csempést hentes boltjában, ahol kitűnően látható helyen, éppen Kovács úr bajuszkás és fehér sapkás feje fölött, éj feketére lakkozott fatáblácskán, cikornyás hófehér betűkkel állt az akkoriban megfellebbezhetetlen, öröknek gondolt igazság. Meghalt a hitel. Ki halt meg? Az elhabzsolt időnkben Kovács úr bizonyára meghalt. Bajuszkás fejét rohamsisakjával együtt elvitte egy eltévedt német aknavető gránátja a domkanyarban. Sírján elporlatt az ideglenes, a reformátusokhoz nem illő ideglenes fakereszt. Fehér csempés hentesboltját 16-szor átalakították, most éppen digitális fotóüzlet működik benne, ahol csupa színes képeket készítenek egy japán automata gépen, amely a nagy sietségben olykor olyan vörös szeműeknek örökíti meg a különféle családi alkalmakkor lencse végre kapott embereket, amelyhez hasonlóan csak a háború után kényszerből tenyésztett hófehér gyapjas angora nyulak szeme volt. Hogy a hiteleken kívül kik, hányan haltak meg arra, most ne gondoljunk, mert minél nagyobb a számuk, annál gyászosabban feketék. Ha pedig azokat számolnánk össze, akik még valahogyan megmaradtak, és talán azt hiszik, hogy valamiért élniük kell, mert érdemes, a gondviselés meg minden más maszlag miatt, nos, akkor meg olyan szívszorítóan kicsin számot kapunk, hogy az embernek elmegy a kedve a múltban olvasástól. És az jut az eszünkbe, hogy jó volna, ha mi minden áldott reggel bemennénk a műhelybe, az ócska íróasztalokhoz, magunk alá húznánk a nyikorgó széket, papírt csúsztatnánk az írógépbe, és a fülünk mögül gondterheltséget mutató ráncokat engednénk az ábrázatunkra, majd könnyed és felületes sóhajtással neki kezdenénk a szövegírásnak, ahogyan a zakatoló öreg írógépeink egykori gazdái tették, amikor a kiadók minden értelmes szöveget soronként fizettek, és tántoríthatatlanul hittek abban, hogy minden sorunkat folytonosan ájtozva várják az unalomtól és a kemény galértól örökké idegeskedő, ennek ellenére ápolt külsejű és lelkületű, többnyire bajuszkás olvasók, migréntől gyakorta szenvedő tudálékos ötvegyasszonyok, és olyan magányos hajadonok, akik néha nem átalják belemártani magukat a napi politika szivarfüstös levegőjébe és az izzadságszagú közéleti intrikákba. Éppen az idén lesz, kit érdekel, hogy hány éve annak, hogy szöveggyártással kezdtem el foglalkozni. Másfél, szólt a brigádvezető. Három siránkoztam, ahogyan a reményteljes század előn minden csütörtökön kimenős, büszke cselédlánynak esedezett, ha legalább korzozni vágyó, lányba bolondult legény. kettő, mondja néhány év után a brigádvezető. Másfél, kérleltem én, közben magam se tudtam, miből lesz az a másfél, amire vállalkoztam. Ma sem tudom. Ülök a műhelyben, gondolatfinomított gyalupadomnál, kerek szivacsból készült ülök a fenekem alatt, puha bánán trónolva jobban jön a gondolat, mondják kedves kollégáim, akik soha semmilyen körülmények között nem ismerik be, hogy a fenekünkkel gondolkozunk, ez nagy bűn lenne, valami olyasmihez hasonló, amit felforrósodott pillanatainkban a most már nyugdíj előtt álló hervatag kolléganőink műveltek egykor, virágzások idején mindig rámenős férfi elődeinkkel délutánonként a sivár műhely valamelyik hirtelen lesöpört, vagy tetszés szerint kéziratokkal teleszort íróasztalán. Néha azt hisszük, az alkotás ilyen, gyötör, fáj, felemész, de ugyanakkor mérhetetlen gyönyörűség is. Gépíró Michelangelók vagyunk, akik örökké csak a saját fájdalmukat faragják, heroikus elvonultságban, a világi dolgok robajló zenére fülelve szűjük, senkinek sem ártó, olykor megválaszolhatatlan kérdéseinket. Döbbenten vesszük észre, hogy ma is minden gondolatunk kisdett hipotézis, amelyről már a nagy Darwin világosan megmondta, ha rossz is többet árt, mint a feltételezés hiánya, amely ugyan semmire sem visz, munkára nem ösztönöz, és aztán a végén majd megnézhetjük magunk, mint a városunkban is közismert Ladó jelenései után mi, a műhely ártatlan dolgozói, akik odaadó csodálkozással, vegyes tisztelettel figyeltünk a nagy Ladóra, amikor rendszerint olcska olasz napilapokkal a hón alatt belépett a kávézóba, az egykor kemény és fehér bóbításra cicomázott formás lábú kiszolgáló lányok elnehezett testtel és pillantással, trombózis veszélyesre dagadt lábakkal, fényvesztett tekintettel összenéztek, és miközben az isteni Ladó valamelyik örök életű operettből ellesett világi pozban megállt az asztaluk előtt, koncogtak is, és Ladó révedező tekintete savanyú képükön pásztázott, és hirtelen visszatántorodhatott a múltba, amikor Anno Dacumnál barátaival ült ugyanazon cukrászdai asztalnál, és a gyűszűnyi török kávé mellé kérés nélkül is francia konyakot kapott, és az akkor szolgálatos Ladó, akit ki tudja, hogy hívtak, német, angol, francia és olasz nyelvű agyonolvasott napilapokkal a hón alatt, némi apró pénzt kunyerált némán, de nem kapott, mert a tulajdonképpen és igazi Ladó és barátai ki nem állhatták a anyagul öltözötteket, nem tudták, hogy az elrongyosodás a korral jár, és majd eljön mindenkinek az ideje, amikor ruhájával együtt napilapjai is megrongyosodnak, hiába szorongatja őket a hón alatt, és szakadozott gondolatokkal járja az ismerős utcákat a környéken, ahol egykori önmagát keresi mintjába, és Ladó hirtelen összeszedte az asztalra feltűnés nélkül csúsztatott, sehogyan sem csengő alumínium pénzeket és magát, hiszen maradt benne még némi magaviselet és keménység, talán annyi, mint egy lájtolyos burkában, és hogy valamiképpen elviselje az élet rámért csapásait és a sors packázásait, mellét ilyenkor hadapródbőrmester keményre feszítette, felszegte melankóliában gyötrődő ezüst fejét, hajszíne, mint olajos szardiniáé, tincsei paróka mereven fették bohókás gondolatainak egykor fortyogó üstjét, megrázta magát, és kozmikus érzelmeinek jelképes központjára, beteg és bús szívére tette, valamikor bizonyára rendszeresen manikürözött kezét, a láthatatlan zászló előtt széles gesztussal meghajolt, és ezt dörögte: ne nézd a gúnyámat, bébi! És szalutált, mint egy katonatiszt, vagy csak biccentett, ahogyan ezt régen elfelejtett illemkönyvekben írták, és nem is tudom már, hogy mikor, mert mi akkor inkább magunkat néztük, és talán egyikünk sem tudta miért, szégyeltük magunk. Most persze azt sem szégyeljük, hogy ladó módjára képtelenek vagyunk visszatántorodni a szürkére pátyolt jelenből, kávéházaink is oda lettek, ahol most megmutathatnánk magunk, hogy csaladkozásainktól gyűrőt krikszkrakszokkal telefirkált arcunkat mély tanulságokat felmutató táblaként körbehordozzuk, és az utánunk következőktől némi szánalmat mutató magunkra figyelés kanyaráljuk. Ilyenkor, de máskor is leforvázva tértünk vissza a műhelyünkbe, ha egyáltalán akad olyan műhely, ahol megtűrnek bennünket, valamelyik sarokban, hogy kincstári kegyeletből képzelt múzeumi relikviákat helyettesítsünk. Ki tudta, ki hitte, ki gondolta, hogy ilyen furcsán és megfellebbezhetetlenül durván történik minden velünk is, pedig hát éppen elég cifra történetet hallottunk már az egykor józan és közmegbecsülésnek örvendő polgárokról, akik mind a végzetükbe rohanó éjszakai vonatok valami csekélységtől, aprócska félreértéstől kisiklottak, és miután ezek a polgárok szomorú vagy erőltetetten vidám képpel napestig állást ittak rummal, szemünkbe apránként búrakódott, és aztán már a járás is fájt nekik, kikorogva mozdultak néha, mint az bús őszi szél van az üres fáskamra egykor jobb időket látott, néha megkönnyezni is érdemes rozzant ajtaja. Most pedig magunk lettünk a nyikorgás. Amikor sápadt fiatalemberként a műhelybe kerültem, nagy elszánással, remegő lélekkel támaszkodtam a számomra kijelölt írópadra. Még sokáig nem jutott nekem írógép, de a mester biztatására tűzhányóként addig ismeretlen furcsa erők hánykolottak bennem, és úgy éreztem magam, mint egykor Florian bácsi, akinek bajuszkás hadnagya Isonzónál egyszer, ki tudja miért, eszeveszett hirtelen kiugrott a lövészárokból, szikrázó és dühös karlendítéssel az ellenség állásai felé mutatott. Fiúk! Ordított a torka szakadtából. Előttünk az olaszok, vagyis a franciák, egy kutya, ha szaruk, épp olyan büdös, mint a tiétek. Na hát, előre! Kardját magasba lendítve vitézkedett. Fiaim, utána! Vajon mi serkentett akkor, és mi ösztökél, hogy ilyen határozottan küzdőnek, akarat embernek képzelje magam? Hogy majd egyszer nagy elszánással, kitörő lelkesedéssel magam is kiugrom majd valahonnan, talán az íróasztal mellől, és vetem magam életre halálra menő küzdelembe, valami régen fakult újságköteget szegezve előre, rohanok az értelmetlenség ködébe burkolt ellenség állásai felé, már nem figyelek a körülöttem rohanok szuszogására, nyálas lihegésére, jól irányzott fényes lövedékként belerobbanok az ellenfeleinkkel telegyömözött futóárokba, miközben örökét csak azt látom, hogy furcsán kihalt vidékre patinás romok közé jutok, a patkányok visítva menekültek kincstári haragom és ormatlan bakkancsom vakkalimpálása elől, egy friss földhányás mögött, idéglenes tűzhely mellett csajkában gőzölgő, étvágy gerjesztő illatú ételmaradékot láttam, az ellenség lapult valahol, sejtettem, hogy engem figyelnek, hoztam rájuk, vagy tovább loholok győzelemitasan, dicsőségkeresőn, a kietlen vidéket aprólékosan, egyre idegesebben feltérképezve, pattanásig feszült tüdővel, kimaradozó lélegzettel, mindent letiporva, veszélyt elhárítva, nyugtalanságomból nyugtalanságot építve, mint halálig. Az bizony igaz, hogy mindig emberek után futkostam, őket kerestem szívdobokba, ez végletekig lehet művelni, mind a szövetkezeti szerszámműjében az indikó kékbe játszó spirálfúrókat, amelyek aztán olyan gyorsan kopnak és törnek, hogy a lakatosok alig győzik kivárni, amíg a fúros fiútól új fúrókat kapnak, és akkor az a felelős képű, egyébként tejfölös szájú fiatalember, aki egymaga szabta a fúróknak a húzalt, hogy hosszant irányba két spirális árkot marjon bele idő előtt ma a rozsdamarta szerszámgépén, és a gyümölcsös ládú nagyságú villanykemencében kékre edze valamennyit, csiszolja és szalmasárgára visszaereszti egy gázláng fölé helyezett fémlapon. Nos, az a fiú az egyik dolgos szürkére sikerült napon, hogy déltájban hirtelen becsavarodott, dühösen csapkodta a majdnem kész fúrókat, miközben egyre csak azt hajtogatta, hogy szerinte a barokkba hajló reneszánsz az igazi, és csupán ez a stílus illik az ő választékosan kialakított egyéniségéhez. Ez is magam voltam, réges-régóta keresem az egyéniségemet, kutatok utána, mint nyerő lottószelvénye után a fiókok mélyét hánytorgató feledékeny ember. Akkor már javában írtam a szövegeimet. Fél, hurjantott katonás indulatú brigádvezetőm, nem én, mondtam büszkén, és a körülményekhez képest határozottan komolyan hittem abban, hogy sohasem lesz mitől félnem, mert az igazságot az új szentek közül is az elsőnek tudtam, s az álhatatosság, amelyet iránta éreztem, akár a többi lényegesnek mondott, de megfoghatatlan dolog, jótékony tűzként lobogott bennem, alakuló erkölcsöm nemes fémét ötvöztem magamban, amitől egyszer majd szakíthatatlan szilárdságúval kellett volna válnom, acélhíd szerkezetti repülő csodává, égigérő toronyházá, gyémánt kemény fix pontá, ahonnan kimozdítható testpetségéből ez az egész világ. Most már mit kezdjek az ilyen és hasonló intelmekkel? Ne feledjük, hogy a tevékenységek csak látszólag céltalanok. Látom ezt akár fehéren a feketét, most is, és tudom, hogy a Wake Up and Live című könyvből való, egy Dorottya nevű nő személy írta születésem évében, aki szerint a legkézenfekvőbb szándékunk abban nyilvánul meg, amikor a világgal el akarjuk hitetni, hogy képességeink legmagasabb fokát elértük. Betéve tudom, de már nem nyugtat meg, nem segít az alvásban, csupán azt hiszem, hogy alszom, és félálomban persze csukott szemmel, mert már mindenkor és mindenütt sért a szúros villanyfény, élvezettel kitapogatok egy vastagabb és mindenképpen súlyosabb könyvet, amelynek fedőlapján cirádás díszek pompáznak, és amelyben ugye a közepe táján van valahol egy szép mondat arról, hogy a tulajdonképpen életcélokkal összefüggésben semmiképpen sem hozható tevékenységtől eltitott emberek élete olyan, mint a halál, mert az esztétikai ténykedés eredete egy organikus szükségletben találtatik, az pedig olyan, mint az éhség, vagy a fajfenntartás ösztene, ha ez hiányzik, oda minden örömünk, és ki tudja, mi történhet velünk, mert Jászi Oszkár szerint megérteni sohasem fogjuk, hogy miért nem egyenlő az esztétikai tevékenység a többi hétköznapiasnak tudott dolgunkkal, mivel ha valaki megkísérelné csupán csak a munkára szorítani az embert, biztosítva számára ugye a némi elviselhető álmot, és természetesen bőséges táplálkozást, de megvonva tőle a játék, a dal, a tánc, a mese, az orgonaszó áhítatát, a focit, a lányok hajába font színes pántlikák lobogásának élvezetét, a vásári és egyéb komédiák szépségét bizony mondom, nem tudhatjuk, mivé lenne az ember élete. Hát ez is pont így igaz. Fölhorgat nyugtalansággal csúsztatom helyére ezt a szép és súlyos könyvet, amely itt-ott bársonyos tapintású, a foszladozó famentes papírlapok kopott sarkainál, és ismét hedonikusan megállapítom, hogy a születés és a halál között porciónyi vegyes saláta csupán az életünk, és ellenállhatatlan vágyat érzek, hogy szobám ablakát és ajtaját minél előbb könyveimmel zárjam el a külvilágtól, mészhabarcsba raknám legolvasottabb könyveimet, és könyves kelemenként, mint legféltettebb kincsem, aranyom, galambom, asszonyom, a nekem legkedvesebbet is, hogy magas déva várához hasonlóan tartosan álljon az ezután megszületők emlékezetében a mindenütt mér rakható, mindenféle színű könyvekből emelhető fal, amely a szövegelők védelmére a magasságos egekben magasodik, megnyugváshoz valamennyicske időre a gondolatokra éhes emberek zaklatott világában. Úgy befalaznám magam könyveim közé, ahogyan ezt 1668-ban a tekintélyes pacakú tonzurás, tokás, tisztelendő pápa János káptalan uram tette, amikor a tatárok elől nem is magának, inkább a könyveinek keresett menedéket a fehérvári vártemplom kicsi sekrestjében. Vajon miért nem tettem? Megtettem volna. Koncogva szundítok el, magamon sajnálkozom, hogy miféle konzervatív trotli vált belőlem a Gutenberg galaxis ámulatában, hogy könyveimből szerettem volna magam köré várat építeni, vagy valamiféle emlékművet emelni, hogy tovább éljek ismerőseim gyerekének és barátainak emlékezetében, miközben tudom, hogy az elektronikus könyvtáraki a jövő, egykönyves házi könyvtárak lesznek nem sokára, egyetlen kellemes tapintású és ízlésünknek megfelelő illatú, zsebrevágható, föld alattin is olvasható és rengeteg művel feltölthető kiskönyv nagyságú számítógép, marokban elférő, összegöngyölhető e-papír, kedves olvasmányainkkal tele mobiltelefon lesz a könyvtárunk, és a Gutenberg galaxistól úgy lépünk ki, hogy akár 10 milliárdra szaporodó emberség számára könnyen hozzáférhetővé válik minden írás. És mire 120 ezer esztendő múlva az afrikai földrész Európával egyesül, a világvárosok lakossága már most különféle fajok nagyfokú keveredését mutatja, minden tudományunk kolosszális méretű lesz, de elfér majd körömnyi digitális herkentyűben. De hát milyen az iparos? Hosszú az éjszaka, reggeli gondolatvándorlásos és izzadásos minden percem, forgolódom, nyögök, sóhajtozom, olykor macskakőkökkel álmodom, és megfeledkezem a naponta fel és alá randalírozó tatárokról, hirtelen ébredek, lecsap rám a kötelesség, mint kutyakölykökre a szigorú gazda pillantása, a kérlelhetetlen idő kerget, rohanok a műhelybe szöveget gyártani, és mint például a jól nevelt szövegyári dolgozó, akármit is kér tőlem a mester, felelősség teljesen, mesterségem legjobb hagyományaihoz hűen mindig megpróbálom magamat felülmúlni, néha néhány soros szövegbe is belekopponálom a szívem, belecsempészek könyveimből kölcsönzött gondolatokat és saját eredetinek vélt szövegeimből is valamennyit, akármilyen picit is, mert ezek ezer szállal interfelálódva kavarodnak fullasztva áramolnak és áradoznak bennem, ha akarnám sem, tudnám ezeket külön választani a másokétől, nem tudhatom, hogy egyik-másik igazságból mennyi az enyém, mi és mennyi az, amit útközben kapirgáló szemelgető majorságként begyenbe gyűjtögettem, mi az, amit könyvek betűtengeréből válogattam, hogy egykor ösztönös ráérzéssel, időszerűnek vélve, sohasem látott, sohasem hallott dolgokat közöljek a világgal, ez az, amiért világra jöttem, ha ez sikerülne elítettem magammal, volna egy szép percem, órám, napom, az életem nem volna hiába való, ahogyan ezt érzem, látom, tudom, mert legalább ennyire mentem kutakodásommal, hogy parányiságomat megpróbálom elviselni, hasonlatos vagyok immár a papagó indiánok bölcséhez, aki magát találóan odaadó semminek nevezte, és ha ügyes vagyok, és mértéktartó, a mester sem talál kivetni valót a munkámban, és egyszeri körülnézéssel megállapíthatom, hogy a mester is magam vagyok, ilyenkor elhiszem, hogy szövegeimben marad valami belőlem. Tovább ne firtassuk, hogy minek kell ez nekem. Ez valami jól eső érzés, légüres tere kívánja bennem. Ahova betódulnak apró győzelmeim, a lelkem pedig forró levegővel folyamatosan töltött léggömb, amely arra való, hogy számolatlan hétköznapjaim unalmas garmadáiból olykor az ünneplés fénypirossába emeljem, ha ritkán is, de van ilyen, és ez jól esik, mint az italos embernek a pohár tüzes víz, erőt kapok belőle, könyveim és gondolataim további gyűjtéséhez, ami persze ma sem éppen egyszerű, egyre bonyolódik, hiszen mindinkább válogatosabbá válok, alaposan megnézem, mit vásárolok, és az is előfordul, hogy a könyvek lapozgatását is unom, nincs hozzá elég erőm, nincs hangulatom, titokban jönnek rám az ünnepi hangulatok, de ezt is titkolnom kell, mert irigyek az emberek, ezért aztán magam elől is eltitkolok jót és gyönyört, lopva, titokban olvaskatok, a piszkálódok miatt, aki kutyafejű tatárok módjára, riasztóbbnál riasztóbb álarcot öltve keringenek körülöttünk. Jól tudta ezt a bocskorképű öreg Ricsi, amikor ráncgyűjteményes arcára szorított hegedűje mellől mentori hangján hajdalán leszólt hozzám. Fiam, a könyveket titkolni kell. És titkolt könnyektől nyöszörgött cigaretta füstben avasodott zsíros alvilág énekes hangján, s ha ez réges-régen volt, akkor is lehet benne valami, mert a régi igazságok lám újra és újra fel vannak találva, azt mondjuk, nincs új a nap alatt, ha-ha-ha, és az is igaz, hogy már minden csupa hányásos közhely, olyan, mint a rokonok nyálas csókja, képmutatás ficam, kiéhezettek sikamlós nedv túltermelése az elképzelt zabálás előtt. Az élet értelmét, tehát az igazságon túl kell keresnünk a transzcendentális örökzöld mezőkön, Kant tudat alattiában, még akkor is, ha egyszer valamikor az ígéret földjén minden kiderül, és mámoros túlviláginak képzelt fényességben feltárul előttünk a dolgok és a szövegek valóságos értelme, amint azt egyes brigádvezető közkívánatra vagy profétikus perceikben makacsul újra és újra megjövendölték. Ám legyen! Én minden esetre már csak vizet iszom, más nem prédikálok, kapkodva élek a biztos haláltudatában, és mert a véget nem feledhetem, többnyire furcsa kaparászást érzek a torkomban, ha ásványvizet iszom, azt hiszem, ez kívánja az egészségem, igyekszem elfojtani magamban a kikívánkozó prédikációkat, ha a vashiányom nem ellenkezne, beérném fémjelzett gondolatokkal, közben csendesen végzem a munkám, morzsolgatom egyre kevésbé kitágíthatóan a képzelt napjaim, Már évtizedek emberöltök teltek el azóta, hogy szófosásos gyalopadú mellé ültem. Főnökeim úgy tettek, mint a munkámmal elégedettek lettek volna. Hallgatok, magamat be nem árulhatom, ha egyetlen pillanatig valami hasonlót éreznék, belehalnék a gyönyörűségbe. Mit tehetnék? Kitartással hiszem, hogy egyszer majd egész bensőmet átjárja az a titokzatos jó érzés. Hasonlatos leszek a fákhoz, amelyek kérgük mögött rejtett csatornákban zöld sejem leveleket görgetnek a bimbózó kijáratok felé, és akkor aztán lehet, hogy kiderül, nem hiába dolgoztam a műhelyben, ebben az ocska kócerájban, ahonnan még most sincs semere, sincs kilátás, egyetlen ablakunk sincs, be vagyunk kerítve betonszürke falakkal, a kékes fénycsővilágításban hamuszínű az arcunk, csupán gyomrunk jelzi, hogy szédületes magasságban vagy mélységben dolgozunk. A patkányok is lélegve érkeznek hozzánk a kanálisok szövevényes csövezetén, talán az új évezred 5. emeletén van a műhelyünk, fölöttünk köművesek dolgoznak, kényelmesen rakják a következő emeletet, mindig is lesz munkájuk, mert ez az épület befejezhetetlen, és mi nyomban követjük őket, amikor egy-egy szinte fennebb költöznek. Fölöttünk az ismeretlenség, alattunk a csak jobb napokon látható felhőkkel, ködökkel, zűrzavaros történelmi levegővel takart talaj, amiből valamilyen sugallatra hallgatva épületestől kinőttünk, leginkább csak korlátainkat látjuk, amely az erkélyen körbefutja a toronytetőt. Vörös szemű varjak tanyáznak ott, az erkélyre nyíló ajtó résén át látom, micsoda ádász küzdelmet vívnak egymással a hatalomért. Egy-egy jól irányzott csővágással válják ki egymás szemét. Vörös üregek tátognak mindegyik fején, farka szemet néznek velünk, és reket károgással nyugtázzák döbbenetünk. A vakok többé nem hagyhatják el a tornyot, robotolnak éjjel-nappal, a szolgálatos toronyőr időnként mérgezett lencsét szor elébük, ezt is válogatják, és csak végső kétségbeesésükben nyelnek le egyet-kettőt, hogy megszabaduljanak kilátásalan életüktől, és másokat engedjenek helyükbe, akikre ugyanazon sors vár, meg annyi gyászvitéz, kormos hamupöpőke, kormos levegővel leláncolt gályarab, akiket arra kényszerítenek, hogy szövegeinket betűkre szedjék, kiszemeljük belőlük a gondolat csiráit, hogy végül egyforma lencse alakokra formálják mindet, a maradékot sietve átdobálják az erkély cifra korlátján, és gondolatoszlányaink kavalkádja pergő pernyeként szétterül az alattunk húzódó elfelejtett ősi tájon, lassan lerakódik, kövesedik, mint a guano. Igen. Ahány esztendő látom, figyelem, csodálom ezt a sziszifuszi munkát, egyre üresebbnek érzem a fejem, soraimban, amelyeket könnyedén papírra vetek, semmi sincs súlyosabb dolgainkból. Amióta rádöbbentem erre, nagy elszánással régi könyvtárak nyikorgó bútorokat tele zárt osztályét jártam használható gondolatokat guberálni, fennékhoroggal felhúzható ollomnehéz okosságokra vágytam, tengermély igazságokra, amelyek eligazítanak minket, hogy ott fönn a toronytetőn merre nézzünk, mire figyeljünk, amikor kilophattuk magunk a lesunyított fejű kötelességből és a fölfelé indított hódolatból. És később is, miután munkámért indokolatlanul egyre több pénzt kaptam, és börönt számra cipelhettem haza sok vásárolt könyvet elajándékozott bútorem helyére, hogy nagyszerű piramisokat rakosgassak belük a szobámban, mindinkább megosztva az egyedül létet, mint azt annak idején Derék pápai uram is tette, akivel reggeli félálmon arról szoktunk beszélgetni, hogy mi a teendőnk ezen a magunkra egyszerűsített világban, ahol az összes általunk felelhető gondolatok közé befalasztattuk magunk, és mindenféle kitalációra hivatkozunk. Mi nem jut eszünkbe védekezés közben, ilyet kecskegidák vagyunk, képzelt szakálunkban mekegünk, mint az egyik hajnalú pápai János tette, amikor Bethlen Gáborra hivatkozva, káptalan fejjel idézve a nagyságos fejedelmet, a betűimre vigyázzatok! Így szólt parancsolatja, és ugyancsak pápai uram lelkére kötötte, hogy minden akarata szerint legyen halála után is, a szükséges dolgok bevégeztetése véget, amihez tartania magát könnyebb volt, mint egy zsíros ebédről lemondania, mert maga sem kívánt mást az eszes dolgok szolgálatánál. Másként nem tehetvén a káptalan, a befalazást elrendelte, magát a jónak akart sorsra, de kényszeredett mások kegyelmére is bízva, menteni kívánta menthetőt, önmagát ebből végül valamiképpen mégis kifelejtvén, mert ilyen az ember. Ferenc bátyám is éppen így mondta ezt, amikor lefekvés előtt reánk bízta a csillagos eget, s mindjárt akadt valaki, aki ott helyben katonáskodott. Igenis, király úr! Így csattogott komolykodva, és hogy nagybátyám elejét vegye a félreértésnek, csöndesen bajussza alól mosolyogva szólt reánk. Nevezzük őt egyszerűen bátyámnak, így mondta, mert abban tűrte, hogy ország világ előtt uralkodói címet hordozó nevén szólítsák.
Magának most az egyszer megbocsátok. Ezt mondtam kellő tisztelettel pápa Jánosnak, és szívesen visszahallottam volna ugyanezt akárkitől, akinek fontos voltam, de csak pápa uram volt az, aki sírva bánta, hogy hagyta magát a tatár által lovak után futtatni a váradi húzódó poros úton, ahova megérkezvén, másként nem tehetett, lelkét visszaadta teremtőinek. Kiszenvedett olyan formán, hogy meggyőződései között utolsó leheletéig kitörölhetetlenül világolt annak tudata, hogy a szenvedőké a mennyeknek ország. De én már azt is tudom, hogy nem könyveink közé kell befalasztatnunk magunk, hanem inkább a könyveket kell minden igyekezetünkkel önmagunkba befalasztunk idejekorán, és a lehető legnagyobb mennyiségben, hogy felprédálásukkal, amit minden időben az életünkben betolakodó barbárok újra és újra megismételnek, a minket ért kárt kicsinyítsük, és apránként összegyűjtsük gondolatainkat a tatárok és varjak töménytelen seregeitől, jobb napokra várva a romlástól óvjuk és megőrizzük. Ennél jobb sem kell. Még mindig elevenen ér emlékezetemben az, hogy így kurjantott a király elgondolásra első bátyám, fenséges őseim örökké jókedvű sarja, és bajusz pederített csak úgy Schuster-módra, mert születésemkor nem hiába hivatalból elnyerte a nagy jelzőt, amit én gügyögös koromtól gyakran kihangsúlyoztam, aztán aláhúztam, amikor a sokféle csatából győztesként kikerülve mindnyájunkat magával ragadó vidámsággal minden királyok háztái örömére hazatért, hogy bölcs aggastyánként bennünk tovább éljen, mint földet gyarapító pora a Kardos Jánosi vitézek temetőjében. Ülök a ki tudja hányadik emelet magasságában, tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy milyen magasról rúdossuk a lápernyét ablak nélküli szobánkból. Mondják, hogy tűrhetően végzem a munkám, könnyű a fejem, már nem számolom hányadik éve nyomogatom a billentyűket, és és a betűt mindig egykedvűen, nagy szeretettel indulnak valamiképpen hasznos gondolatokat alakítani, értelmet hordozó mondatokká válni. Szegények nem sejtik, milyen szomorú sors vár rájuk ott kinn az idők szelétől örökké húzatos erkélye. Nyomd meg a gombot, kapsz egy liba combot! Élvezettel idézem ma is az idő távolából óvodáskorú szerelmem szexis hangját. Jó tanítom volt, tőle tudom, hogy mit kell a lányokkal csinálni, ha engedik. És akkor is hogy tesznek, mintha nem akarozna nekik kicsikét széttenni a lábukat. És aztán, mikor valamely bekezdés végre érve, apró bolondságainknak csilingelünk boldogan, miközben elmentjük a képernyőre rajzolt szövegeinket, arra is ügyelünk, hogy minden befejezett dolgunknak jópofa vége legyen, örömmorzsákkal felcicomázott perceinkre gondolok, melyek mind a vajkrémből kinyomogatott csillogó sokszínű rózsácskák a tompán félő csokoládétorta szegélyé, ajakpuhák, és oly édesek, hogy az ember kétszer is meggondolja, kapjon be vagy ne kapjon be egyet-kettőt belőlük, zabálja vagy ne zabálja meg az összest, esetleg próbálja meg eltenni emlékbe, tartsa meg valamely kedves gyermeknek, aki mindenki másnál is jobban örül majd az ilyen nyalánkságnak, esetleg sokáig határozatlankodva addig bámulja ezeket a vajvirágokat, amik forró tekintetétől tövisestől összeolvadnak, lángtalanul elégnek az összes férfi kemény csokoládé dísszel együtt, míg lányos házatnál ekkora halaszhatatlan jövendőmondás idejét a tűzre vetett békés olomkatulát. Olyan régen írom itt a műhelyben a szövegeket, ha összeszámolnám, másfél millió sornál több lehet eddig, tonnányi festéket elhasználtam, papír sok vagonnal, csebennyi gondolatot, könyvsorozatra valót, betűimet felsorakoztatva szövegeim sorra többször körül érné a földet, holdig érő vezetéket rakosgattattam volna belőlük, de nem akartam bekerülni a hülyéskedés nagy könyvébe, most is a lehetetlen kísérlet. Az emberek közötti űrt a világ kezdetétől tátongó szomorúság még szakadékokból szeretnék betölteni valamennyit, nem pernyével, hanem élő eleven betűkkel, használható gondolatokkal akarom őket egymásba kapcsolni, a forró szerelmek gyönyörökben gazdag tökéletes szorosságával, olyan módon megteremteni az állított nagy egyéválást, ahogyan ezt az emberiség csak is egy totális ejtőernyőugrásban fogja egyszer majd megvalósítani, amikor 7 vagy ennél is több milliárddal fogunk a világűrbe ugrani, hogy egymásba fogozva vadonatúj bolygót alkotva megkezdjük keringésünket valamely naprendszerben, ahol egy még munkás és jókedvű Isten tökéletesít minket, javít rajtunk valami lényegeset, hogy tovább élésre érdemesek legyünk. Erre az ugrásra készülve szórom féltve őrzött gondolataimat az emberek közé, hogy alkalmasak legyenek a nagy pillanatra, amelyet a legjobb esetben 7 milliárdnál is több próbának kell megelőznie, és ebben nem segít rajtunk az imádság és a humortalan Isten, hiszen Kondrát úrtól hallottam, az egyik kerti mulatságán mondta, hogy az öreg nem ítélkezik, csak az emberek ítélkeznek, és az elmúlt században óvatosan élő tudósok előtt sem volt titok, hogy a mi Istenünk, ha létezik, akkor minden bizonnyal munkanélküli, és segítségünkkel kell tengetni a következő évezredben is, nem éppen irigylésre méltóan csöndes, csupán csak szemlélődésben gazdag életét, míg mi, in memoriam vivo, a szabadság kis köreinek kialakításával pepecselünk, és erkölcseink romlását bambán bámulva Rousseau figyelmeztetését is elfelejtjük, hogy az összefogozás helyett a mindenki mindenki elleni küzdelemben túltéve Hobbesi negatív utópiát, a mások rovására rohangáljunk gondolatszegénységtől sivár érdekeink után, és messze elkerüljük a sínai hegyet, Mózes múrickává kicsinyítjük, hogy nagyokat röhögjünk immár folyamatos diszparancsolat lapszusunkat tapasztalva, a két összetört kőtáblát a társadalmi létsalába taposva törvénytelenül éljünk az emberiség felhalmozott gondolathegyeinek könnyed sétautakkal elképzelt halálunkig lankás oldalán. Hát nem furcsa, hogy most sem érzek pirulásnyi szégyen az emberiség megért vagy vetélt történelmét? Mondhatnak róla bármi rosszat, a munkában megállom a helyen. Igyekszem szép hosszú mondatokban kifejezni magam, papírra tornyosuló szövegem öntörvény, valamennyi önmagától összetett, kiokádott mondatomban a jelenről írok, mai bonyolultságainkat célzom, de akaratlanul visszahajlok az ismeretlenségtől tudásommal, gyarapodó tudatlanságon zűrzavarába, a szövevényes és kiderítetetlen múltba, amelyet emberöltőként újra és újra átírnak tetszésük szerint tudóskodó uralkodók, akik sohasem tanulni, hanem örökösen parancsolni kívánnak a maguk teremtette múlttal példálozva, és ilyenkor a mélybe mutatok, akár az óriásfák beláthatatlanul terepélyesedő gyökerei, vagy ahogyan a különféle divatok teszik ezt általában, hogy a spirálosan fejlődő vége láthatatlan filozófiákról most ne szóljak, és a néhai Daidalosz sem említsem, akinek néha-néha értem magam, miután jövőmet hitt egyetlen fiam értelmetlen halála után mínusz üldöztetését is szenvedem, nem sejtve, hogy üldözőimet, mint a malacokat, mikor küldik majd forrozó anyja halálba, a művészetekből egyet más még ma is pártoló szicíliai lányok, pedig egyelőre én már a sűrűn ismételt hideg zuhanyukkal sem küszködök, és nem azért, mert talán hirtelen magasságba emelkedvén viaszba merevített szárnyaimat félteni, hanem mert akármennyire is valószínű, valószerűtlen, úgy érzem, munkám helyt még mindig megengedhetetlenül magas hőfokra, olykor beteges láz borít még a tököm is izzadt, hogy aztán erőlködve kerülnöm kelljen a didergést, leghasznosabbnak vélt gyógymódom a fokozatosan, de kíméletlen elszántsággal alkalmazott frigoterápia, elhidegülök mindentől. Nem akarok többé fogvacogva félve élni a jelenből a mindig szemnek képzelt jövőbe csavarodó mondatokat szülök. Ki szeretnék törni a régi dolgok hínárjából? Valamiért mindig fáj a szívem, az izgalomtól akadozva lélegzem, a verejték kapribogyó nagyságú csöppekben húl seggemig érő omlokomról, pontosan úgy, mint mikor egyszer többször padlót kefélte, és az alkalomatta hirtelen felindulásban a tükörfényes padlón álom szép lányjal keféltem nagy gyönyörűséggel, mert én is voltam fiatal, és nem sokat gondolkozva habzsoltam az élvezeteket, lám mekkorát fordult velem az élet, múltban nézésem úgy tűnik most előbbre visz, értelmetlenségeimet tisztán látom, és ha nem is bánom, a levonható tanulsággal több vagyok. Biztos ebben csak akkor lehetnék, ha tudnám merre van, ami még hátra van, de néha minden képzett bölcsességem ellenére olyan üres a fejem, azt sem tudom, mi vagyok, fiú vagy lány, ismételten liegve kapkodok, hajtom magam, sietek fellapozni a régi kollekciókat, lejegyezni a régi emlékek maradékait, hogy fiatalkori szövegeimből erőt merítsek, üdeg gondolathajtásokra vágyom, amelyeket talán kibonthatnék duzzadó ügyek mentén, nyugalmat adó nagy levelek kiformálnám egykori tetszetős bölcsességeimet, hiszen úgy érzem, lüktet bennük még annyi erő, hogy ma is hasznát láthatnák. Mit tehetnék még? Időnként óvatosan lelépek a toronyból, eloldalogva távolodom, aztán eszeveszetten rohanok haza, hogy hű könyveimből csipegessek egy-egy gondolatot, s feltölt vérholyagos agytekervényeimmel rágódjam például azon, hogy miként lehet valamely gondolat végtelen, hiszen valahol az űrlila messzességben a simpárok is összeérnek, láttam ilyet magam is, miközben gondolataim végtelenül felaprózottak, mint a tegnapokról maradt morzsávás silányult savanyú kenyér, vagy az akasztott ember halálszagú kötele, ami drága ritkaságként árultak egykor a sors kegyelméből kiválasztott, kegyetlenül gondolatmentes és éppen ezért pénzéhes emberek, és amikor valamely delejes erő hatására képtelenek vagyunk befejezni tetszetősnek ígérkező mondatainkat, gondolkodásunkban a sáros utakhoz hasonlóan rejtett kártyuk keletkeznek, zökkenők, amelyek gyomrunkat feltolják az agyunkig, hihetetlen emberi mélységek nyílnak meg előttünk, és az egész emberiség előtt. Kikászálódni belőlük, nekem elgetik, egyre nehezebb évek múltával, a lehetetlennel határos efélét cselekedni olyan ez, mint valamikor valaki a szép kis kenyerű szűz szilárd falva felé vezető utakról akar visszafordulni, időnként magam is arra tévedek, miközben ványadt testemet és kihasználatlanul heverő kocsimat a rozsdásodástól óva óvatosan megmozgatni akarom, gyírforgalomra vágyva, a békés tájban előre haladva, gondolatban mindig magammal cipelt, eszembe hordott barátaimat bensőséges társalgásra kényszerítsem a lét értelméről Marcus Aurelianus módján, és aztán vidáman akart hancúrozásaink végén kicsit okosodva, gyenge fizikum ellenére az érvényesülés felé indulja, hagyjam magam sodortatni divatos áramatokkal. Hát csak gubbasztok öreg ágyamon, és időnként megint minden előzetes bejelentés nélkül megjelenik előttem a nagy Marcus Aurelianus, amit éppen valahol Bécs alatt, talán a Garam partján ül sátrába, és jegyzeteit félrerökve ír, a görögöktől szokta a filozófiát, hogy aztán a védekező arcok szüneteiben ügyes sorokba rendezve a saját mondani valóját, amíg mások, mint például a különlegesen pihent agyúak, fűrű viadalakból próbáltak jövőt jósolni, ő az eljövendő sztoikusoknak agyalt ki megrágni való dolgokat. Pedig ezt senki sem kérte tőle, és nem kellett neki semmiféle tervet teljesíteni, csak úgy élvezetből törte az agyát, arra sem volt szüksége, hogy az élethez szükséges okosságokat külföldről beszerezve feldolgozza, és mindenféle lerágott maradékkal letesse katonáit, mert ő maga volt a császár, hatalma megtartásához nem is kellett használni a rengeteg tudását. Nem volt nehéz rájönnie erre a pofon egyszerű dologra, és ha kikezdte is birodalmát a betolakodó sok barbár nép meg a pest is, eredményesen vétett császárságát, miközben maga magát leigázhatta, kordában tarthatta, kemény, fejet fájdító munkára foghatta, hogy egyszerű köntösbe bújtatott eszmét, lélegzett elállító, export képes mondatokba csomagolja. Az ember most is csodálkozhat azon, hogy micsoda kereslete van Marcus Aurelianusnak, az azóta százezrek által próbált világpiac. Milyen igaz, hogy már réges-rég mindent megírtak, nincs olyan nap alatt, és mégis nekem is fáj, hogy nincs szükség a gondolatainkra. Ha volnának eredetinek tűnő mutatós gondolataim, akkor sem kellenének a kutyának sem, mert úgy tűnik, évezredek óta a gondolkozásról legszoktatni akarják a népet, és aki mind a nyájtól elcsámborgott, szeliden elhúzódó állat, külön utat próbál, fenyegető ordításokkal, korbáccsal, kutyákkal, temérdek erőszakkal terelik vissza a robotolásba, a semmittevésbe, így lesz a jó polgárból egész életét kitöltve lusta állat, újat próbálni est, mások utázásában kimerült átlagember, amilyen maga volt, ha összegyűjtött gondolataimból időnként nem meríthetnék, hogy a jó gazdasszonyt utánozva az öröki éhes folyton szemet kereső, az álhatatos csipegeték elé szórjak valamennyit az általam nyert okosságokból. A gazdasszony kézmozdulata csupán az enyém, és talán még az az érzés, amit a sok fényes, erőtől duzzadó, szépséges magok iránt érzek, szeretem a legaprócskábbakat is, mintha magam teremtettem volna őket, istenileg érzem ilyenkor magam, az alkotó élet pillanataihoz hasonlatosok ezek az elbódulások, pedig kiozanodva tudva tudom, hogy üresen tátongó kalász, összeszáradt, magában penészedett csutka vagyok, annyiszor ismételt önkiértékelésem miatt már nem szégyellem, hogy az egyre hitványodó idő felbontott, és értelmetlenül kipergette magvaimat az ismeretlenségbe. Lényem quintesszenciáját, képességeim rügyeit vesztettem a gondolkodásban való célirányos előrehaladást erőltetve, amely a dühletszemű Descartes szerint a kételkedések folyamatából áll, és az állítólagosan pofon egyszerű önmegismerésből, mind ez darab mélyviasszal bizonyítható, nekem ebből csupán a mélyviassz virágillata érdekes, ez izgat, és az, hogy ki miért gyúrja, gyúrógatja maga tulajdonának ébredt mélyviassz darabját, pedig hát ez nem tartozik rám, ez mindenkinek a saját baja, és az is, hogy milyen formát akar a maga mélyviasszának, hát legyen ez kinekinek a tetszése szerint, az illatok, a gyúrás és a gyúradás közben elhullatott illatokat viszont azt hiszem érdemes volna összegyűjteni. Könnyed elillanásuk az életünkhöz hasonlatos, és mind ilyen titkos titkok tárháza lehet, mert ha valamely titkot egyszer sikerül majd megfejtenünk, bizony ha tört pillanatokig is, de magunk vagyunk az Isten, mert magunk vagyunk a változtatók, és akkor már a világ nem olyan, amilyen, hanem csak olyan, amilyennek gondoljuk. És én tudom, hogy az ember ahhoz, hogy a jövőbe lásson, örökösen a múltjára gondol, innen lépve tovább, ha mersze is ideje engedni, mert időnk mindegyre lejár. Apám is már csak a múltján kérdezett ehhez és ágyához kötöttem téblábot nyakig emlékeiben, addig merült el benne, míg óvatlan pillanatban majd összecsapott feje felett minden megtörtént, és újra másként megálmodott, másként elmesélt életdarab. Moslékos csever minden élet, a szomszédok ételmaradékait belelocsantva is csak disznóknak való a tartalma, egy soha meg nem írt történelmet hízlaló bűzös keverék. De apám saját meséitől meghatódva és kipirulva, mások életébe kezdve a mosolygos Kanthoz volt hasonlatos, hiszen éppen a kék szemű, ekkor maga is mindig gondosan öltözött, és megtalálta a hosszú élet titkát. Senki sem kérdezte tőle, hogy miért él, mert az, hogy előre haladott korra ellenére oxigénzabát és széndioxidot fújt ki magából, akár a megőrző dohány és a dohányfüstöt, nos, ez az egész egyszerűen a bölcsesség és a teljes megnyugvás kezdete volt nála, mégpedig a keleten termelt újból divatos megvilágosodás nélküli, a nyughatatlan, mindenében kanálember semmitevő isteni változásának bevehetetlen kaptatóját, ami miatt aztán már nekem kell spekulálnom a rám hagyott üres boltban, hogy a hatalom által zsugorított agyammal megértsem Pláton ideáit, fölfogjam Arisztotelész istenségét, bekebelezzen Spinoza szubstanciáját, és ráadásul kellő figyelmet szentelyek Demokritosznak, akkor is Szent Tamásnak, Schopenhauernek, Descartesnak, Kantnak, Hegelnek, Marxnak, Nietzschének, János Paninusnak, Szenekának, Dávid Ferencnek, Bethlen Gábornak, Szent Simonár Albertnek, Köteles Sámuelnek, Einsteinnek, Wittgensteinnak, Lukács Győrnek, Hanvas Bélának, Bretter Gyurkának, Kongrád Győrnek, Mésző Miklósnak, Klein Györgynek, Karácsony Benőnek, Székely Jánosnak, Örkény Istvánnak, de Király Ferenc nagybátyámnak és más hozzá hasonló nyugdíjas susztereknek is, akik gondolataikkal nálam tolakodnak, feneketlen kutatásnak bennem, hogy a nyugtatlan, friss, hűs, tiszta vizet igyam, a magam vizét, amit begyűjtöttem, és ezer apró próbakörön átszűrtem, kimeríthetetlen kútból valónak képzeltem, és valóban az, mert már a harmadik emberöltöny ideje hagyom és irányítom mélységébe a föld alatti kristályforrásokat, a zavaros a hömpölygő folyókat is, amelyek hatalmas tudástengerekkel tartanak kapcsolatot, tudat alatti vizeimből iszom vége láthatatlan hajózásaim alatt, és itatnám az egész szomjúhozónak képzelt világot, másként miképpen őrizhetném kutam vizének frissességét, sajátos zamatát, tisztaságát, időte erejét, csak vigyék, csak használják. Patka meleg anyák bársonyos melléből csordogáló tej kínálja így magát, amikor a potyások is a lány szép kolával veszik be a napig fogamzásgátlót, nehogy felmenjen a vércukruk, amíg el nem kezdett töprengeste. Szeretném, ha mind, aki hasonló és különbözik is tőlem, itt lenne vele. A W. és Wittgenstein is Wieseltier gondolatai dajkáló, mert magam is nem csak annak tekintem magam, aki vagyok, hanem mind halálig annak is, akivé lenni szeretné. Nagy zűrzavaromban kutam fixpont, ahonnan kimozdítanám a jelen, de még ma is kötnek a bölcsességek. Primum vivere, deine philosophari. Ezt ismételgetik a gondolkodók, és ha ezt is komolyan veszem, akkor is én továbbra is csak sírok és nevetek, és apránként kiittatom hétköznapjaimból a spinozai megértés vágyát, megfeledkezem a tartalomról, hiszen mindenfelé csupa üresen tátongó kereteket látok magam körül, a sablont felkenték minden dolgok királyának, miközben azért a történtek ellenére minden áldott és áldatlan reggel felkel a nap a püspök lilazolt hegyek mögül. Ha nem látjuk is, hisszük. És az elmaradott országok háztartásának megfelelően délfelé megkapjuk a napilapot, amelyben azt mondják, minden meg van írva, és csak bámulom az újságot, miközben hadgyaseregként szertesértnek gondolataim, az első kicsi ügyes fényes fekete szorgalommag valahonnan halványként, frissnek kikiáltott, valójában tartósított kakukktojás cibeli bennem, Mr. I.B. Watson, úgy vélem, direkt nekem címzett üzenetével. Állítom, hogy nem gondolkod, csak beszél. Gondom elég, vitán végtelen, akár a bánatom, amelyet a nem igazán lét apró szüneteiben érzéstelenítés nélkül hideg ecetes olóval szoktam kioperálni magamból, mert engem még ilyen öregen sem fogadnak be semmiféle tisztítóba, olyan nemes anyagból vagyok, amely nem bírja közönséges maró anyagokat, a lugos légkört, minden rám erőltetett kavargástól szédülök, lútbőrözik a hátam, és hányigerem van, miközben kivasalnak, jó gyapjúhoz hasonlóan összeugrom, és otthonról kapott büszke datosságom is éppen elég ahhoz, hogy ne tartsam a forró vassal belém erőltetett élvonalat, tompa fájdalommal, fájdalmas nyögések nélkül, mint halálig összeszorított ajakkal szétszakadnék a különféle erőszak miatt, és valamely enyhe fúvalatban könnyű, színtelen porként feloldódnék, vagy kocsonyás pépé válnék, miként a tudománytalanul fantasztikus filmekben szereplő messziről jött idegen, aki egy jobb egyenestől kirepül a repülőcsésze a nyitott ajtaját, ott rombán puffan az európai porban, amelyel elkeveredve ezüstös hamuvá válik. Beteljesül rajta a mi emberi sorsunk, látjátok feleim, ha gondolkozunk is, isapur és hagynuk vagyunk. Ez a hittel itt végünk. Beszélünk eleget erről? Bizony ma is azt mondom, nem eleget. Szövegeink örökké másról, mindig egészen másról szólnak, és nekem úgy tűnik, hogy évezredek óta hiába gondolkodunk, és hiába mellé beszélünk, csak is a port kavarjuk, és a sok éves ködöket, az erőltetett eszmezáporokat, amelyek után por, köd és fölöslegesen indukált villamos erőmaradékok ülepennek az agyunkba, így aztán egyre szürkébb, szürke állományunkkal nincs mit dicsekednünk, mész és ész keverékét többnyire feleslegesen kivagyiskodva hordozzuk fénybe, elismerésbe fürdetve mártva, kiskacsák megmosolyogtató bukdácsolásával, a lét fodros mélységei fölött fölöslegesen lebegtetve, a százszor és milliószor kérődzött alapigazságnak kikiáltott fantazmagóriáinkat, az egy és igaz törvényt ismételve a dolgok megfoghatóságának igézetében. Isa is nem így ember mutatja ez velőlet. Hiába kerülgetjük, végleg el nem kerülhetjük, talán csak azért élünk, hogy félelmünkkel küszködjünk. Gyönyörű küzdelmeket vívjunk önmagunkkal, nagyszerű és tökéletes tragédiánkat megpróbáljuk az utánunk következőkre örökíteni, beleírni az arisztotelészi hagyatékba apró katarzisaink sorát, akinek pedig elég egyszer van ahhoz, hogy legyőzze magában az örökösen felhorgadó végtelenségbe vágyódást, olyan nagy hirtelen megy el, a szemét is elfelejti lehújni, befelé nézését is megszünteti, és az arcára van írva a csodálkozás, mert minden félelme, amelytől egész életén át olykor hangtalanul is vinnyogva szenvedett, szempillantás alatt szerte foszlott, halálunk másokban okozhat sistergő fájdalmat, ha nem másért, talán azért érdemes élni, hogy az ismeretlen túlvilágtól való félelmünk alaptalanságáról legalább egyetlen egyszer, bizonyára az utolsó lehetséges alkalommal megbizonyosodjunk. Műveljük a magunk kertjét, hirdette ezt egykor az ifjabb Aruett, a király pedig, még ha Ferenc nagybátyámról van is szó, maradjon a kaptafánál, mert különben nem mi tapossuk szét a gyalázatost, hanem a gyalázatos tapos szét bennünket. Korán reggelen is igazán jól hangzik, de hangosan most sem mondom ki továbbra, és magamban érlelem, inkább csak kimosolygom a világba, így is lehet kommunikálni a bölcsesség magasabb fokán, nem jó az, ha akárki belénk láthat, néha virtuális, számítógépes kutyám előtt is titkolnom kell okos könyveimből összekapart gondolataimat, amelyek aztán, mintha képzeletbeli videókazettáim valamelyikéről peregnének elő az agyam belseje felé fordított titkos képernyőre, hogy könnyed egymás utánban kötődjenek képnyelven írható feszes mondatokká, valami ismeretlen rendező szeszélyes utasításai szerint, és sok gyönyörűséges órán át lekösség szabadságtól még mindig megrészegült figyelmemet, ha kitartó magamra figyelés rabjává tegyenek, lassanként minden álmom belengjék, és az erre figyelés nehéz terhét örökösen rajtam hagyva arra késztessenek, hogy további titkok után kutatva izzadjam, akár ott a toronyban azok a furcsa, örökmozgó fekete madarak, amikor szavakra és jelekre szétszedik szövegeinket, amelyeket néha a génjeinkben rejtőző makacsága újra és újra sikerül összeszerelnem használható gondolatokká. Jól eső érzést tölt el, úgy érzem magam is szülhetnék a világon szerteszét heveredő dirib darabkából valami használható új csekészséget, egyik-másik nagy gondolatot kiegészítő vagy kiteljesítő apróságot, útmutató részigazságot, kicsi pallókat holmi értelemkupacok között, fénynyalábokat, amelyek a tudás sötét zugait nem hiába pásztázzák, hogy az odafigyelők hirtelen felkiálthassanak, mint vakságuktól szabadul szerencsétlenek, az éjszakából életre kaptapultált fecskék, a megvilágosodásuk pillanatát megért szentek, amelyeket hasonlónak érzem ilyenkor magam, hiszem, hogy része vagyok a reggelnek, a meggátolhatatlan derengéseknek, melyet megtolthatok álomkönnyű mosolygásom alig érzékelhető rezdületeivel. És volt kicsi kutyám még most is, miután halálra harapta egy farkas természetű, erejét fitogtató gazda farkas ebe, emlékeimben örökké élve, létörömtől vidáman gyorsuló farcsóválása, feszült mereven figyel engem, szemhéjam álmos lassú mozdulatára, pacsit adó mellső lábával tétova, simogató mozdulatokkal közelít felé, krónikus kialvatlanságom ellenére, pillanatokig derűs minden körülöttem, barátságos puha fények villannak a környékemen, a levegő tel is tele van kankalinsága fénytócsákkal, a fehérizás előtt másodpercekig ilyen a ciporkázó csillagszórok fénye. A magnézium villanásban felajzott a családi emlékképhez beállított társág tört pillanatát idézi, amikor lélegzett visszafolytva még a fényképezőgép lencsébe néznek, és a színes gyertyák szélt szólt olajos fényfotjai újra emberibé fossák az arcokat, az erőltetett örömre feszült ábrázatok a valóságost közelíti, a pillanatnyi csönd képzeleten felül kitágul, szférák édesgúz zenéje zeng a régóta epedve vágyott, mindent felettető, szórakoztató szerenát, ilyenképpen ehhez hasonló hangulatban születhetett valamikor a mi világunk, és minden tiszta reggelen így születhetne újra, ha a kinti idegen is akarnó gondolatok nem tolakodnának agyunkba, ha tudatunkig jutna isteni képességünk kipróbálhatóságának gondolata, ha nem hesegetnénk el mindegyre teremtés kényszerét a génjeinkbe iktatott isteninek képzett parancsot. Kelj fel és járj, indulj, siess, gondolkodj, mozog, tedd, amit tenned illik, és ne félj. Vigyázz, már is elkéstél, lemaradtál, félreléptél, eltékozoltad időd és életed, a nagy leszámolás ideje a következő pillanat, amikor nyiszítve bánod, hogy az időt hasztalanul töltötted, és másukkal együtt barmok gyanán dicsőség nélkül fogsz az életből kimúlni, és egykori hű ebet felelősségedet felettető vidám farcsoválással emeli lábát, simogatni, az emberségesnél is mélyebb érzésben megérinteni akar, pillantása tele felemelő bizalommal és reménnyel, hogy gazdájában megértésre talál. Értelmes lény vagyok, érzelemmilliárdos lélek, harsogja, őseitől örökölt metanyelvén, és minket magyaráz százféleképpen. Lehetnél unalmas útszélen bárgyú búrján, focipályán visszanyírt közönséges fűszál, ritka erdőben megszámlált fa, elcsapott gondolat, elhallgatott keserűség, élet és halál közötti meg nem hallott sikoltás, világűrbe kicsapott üzenet. Tudd tehát, hogy még mindig lehet akárki, mindeneknél több, talán még Isteneknél is igazabb, akik urak mindenek és maguk fölött. Hű kutyád oldalra hajtott fejjel jóságosan néz rá, bizalma bizsergett. Hidd el, hogy élsz. Ultramagas hangján szól hozzád, cipőpaszta fekete nedves gombóra finoman megremeg, 5 kilós igyekezett megfeszült teste, hogy megértesse magát. Mozdulj kérlek, régóta egyedül vagyok, magamban küzdöttem át az éjszakát, a szekrény fenyegetően magaslott fölém, könyveid egykedvűen hallgattak, unom az esti csontot, és egyre ijesztőbbek a kintről beszűrődő hangok, a fény is az értelem már újra nappali, szaladnom kell, hogy lássam, valóban határtalan-e világ. Pisilnem kell fák törzsén, bokrok alján, házak sarkán, rozsdásodó kocsik álom szuszék kerekén, apró spriccelésekkel kell felülbélyegeznem függetlenségemet fenyegető, a területemre betolakodok szagos jelzéseit. Beleszagolnom kell a világban mindenféle tájékozódás véget. Ugorj, pattanj, gyere velem! A hajnal óta harmatos hűben felgyorsul lélegzeted, a messziről eléd siető folyóban meglátod majd az arcod. A fák közötti szűrt levegőben várjád egy elviselhető gondolat, egy kűrhető mondat, egy valóban szép szó, amivel talán újra kezdhetsz valamit. És azon kapod majd magad, hogy újra hiszel talán nem csak a kutyádnak, hanem a dúsbajuszó Friedrich barátunknak is, aki szerint beidegzett mozdulatainkkal, sóhajtásainkkal, kisdett gondolatcseréinkkel, boldog természetű munkálkodásunkkal, biztató mosolyainkkal, simogatásainkkal és minden más általa sem reltározott, felsorolhatatlanul tömérdek emberi szokásainkkal a világot isteni módon naponta létre kell hoznunk, meg kell teremteni. Mozdulok, naponta reménykedve kelek, sietősen öltött. Már nem gondolok azzal, hogy megszámlált napjaim egyre szürkülő esthajnalaim, mikor törülközik fekete bársony csöndbe a csillagok. Papucsban és kutyátlanul, lumbágosan bicegve is újra és újra nekivágok a százszor kiismert világ.